Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a Start Holdingról, valamint a Trieste-i kikötő magyar tulajdonú részéről. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Már 100 nagy növekedési lehetőségekkel kecsegtető startupba fektetett az elmúlt években a Start Holding. A cég jelentősen növelte árbevételét, és tavaly már nyereséges volt. A jelenleg az Extend kategóriában jegyzett vállalat a standard, jobban kereskedettebb kategóriát célozta meg, vagyis a zárt tőkeemelés mellett nyilvános részvénykibocsátásra is készül, bár ennek még nincs meg a pontos időpontja. Balogh Péterrel, a Start Holding vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Túl van a 100. startup befektetésen is a Start Holding, de mielőtt arról beszélnénk, hogy ezt a 100-as számot hogy tudták elérni, milyen volt a tavalyi év összességében, mennyire sikerült az előzetes várakozások alapján, esetleg mennyire sikerült túlszárnyalni?
A tavalyi évünk nagyon jól sikerült alapvetően. Mi a 2 évvel ezelőtti indulásunkkor azt a célt fogalmaztuk meg, hogy a hazai vezetői képzési piacnak és a hazai korai kockázati tőkebefektetés piacnak pár éven belül legyünk meghatározó szereplői, és akkor ezt úgy látjuk, hogy mind a 2 területen sikerült elérjük. Egyik oldalról a befektetésekben a tavalyi évben megvalósuló hazai vonatkozású startup befektetéseknek 55%-ában tudtunk részt venni. Ez nem azt jelenti, hogy mi adtuk a pénz 55%-át, de ami ígéretes startup finanszírozást kapott Magyarországon vagy Magyarországhoz kötődően, annak több mint a felében mi részt tudtunk venni valamilyen módon befektetőként. A másik oldalról pedig, amivel sokat foglalkoztunk, hogy a hazai vállalkozói tudásunk meglepően alacsony, és jelentősen van maradva az európai és főleg az amerikai tudásszinttől. Ezért nagyon sok energiát öltünk abba, hogy vezetőket képezzünk, és itt tavaly évben összesen 3100 vezetőt, cégvezetőt, vállalati vezetőt és szakembert képeztünk a saját oktatási programjaink keretében, illetve tavaly megvásároltuk a Kürt Akadémiát, és ezzel bele tudtunk jobban menni a szakmai képzések világába is, tovább szélesítve az oktatási palettát. Az oktatásban jelentősen nőtt az árbevételünk, egy 162%-os növekedés után a tavalyi évben már 323 millió forintnyi oktatási árbevételt értünk el. A befektetési területen pedig nagyon jól teljesített minden befektetésekben, az új befektetésekben a csapat, mint pedig a meglevő portfóliónk felértékelődésében nagyon pozitív számokat látunk. Ugyanis azokban a cégekben, ahol a tavalyi év elején már befektetőként jelen voltunk, az ezekben levő tulajdonrészünknek az összértéke év végére nagyjából 500 millió forinttal, azaz összességében arányában egy 25,6%-kal értékelődött fel. Ennyi hozamot sikerült realizáljunk, pontosabban még nem realizálni, mert ugye ezeket a cégeket még nem adtuk el, ennyi hozamot sikerült elérnünk ezeken a befektetéseken. Ami már szerintem jól mutatja, hogy a korai fázisú startup befektetésekkel lehet hozamot elérni, és lehet velük pénzt csinálni. A másik nagy újdonság a tavaly évben számunkra az volt, hogy évvégével, idejével, elejével átállt a cég az IFRS-re, a nemzetközi standardokra, és visszamenőleg az előző 2 évnek a számait is átforgattuk IFRS-re, azaz látjuk már azt, hogy a nemzetközi standardok alapján, hogy néznek ki a beszámolónk, és ezt az auditorunk is tudta ellenőrizni ezt a számításunkat. Ez alapján ilyen IFRS szempontból vizsgálva a tavalyi évünk már nyereséges volt, és a tavaly előtti egy részvényre jutó mínusz 29 forintos EPS-ről tavaly közel 48 forintos EPS-re tudtunk, egy részvényre jutó nyereségre tudtunk javítani. Ez azt is jelenti, hogy a vállalat eljutott odáig itt 2 év alatt, hogy már a fő céljaink jól tudtak teljesülni, tehát már látszik azt, hogy mind oktatásban, mind befektetésben fontos szereplővé tudtunk lenni, de az is látszik már, hogy a részvényesek számára is tudunk értéket teremteni.
Túl vannak a 100. startup befektetésen. Milyen jellegű cégekbe fektettek be főként? Mennyire lehet ezt mondjuk szektorra lebontani, hogy melyik az, amelyik most a legjobban pörög?
Ami az utóbbi 10 évünkben megvalósult, pont most értük el a 100. befektetést, abból az látszik, hogy ennek több mint egy harmada az üzleti szoftver és ennek a környékén levő befektetések. Tipikusan Magyarországról a legtöbb ilyen sikersztori az az üzleti szoftver fejlesztésben, üzleti szoftvermodellekben volt. Emellett, ami két fontos terület még számunkra, 15%-a a befektetéseinknek volt egészségügyi technológiákba, orvosi technológiákba, és 14% pedig az oktatási technológiákba befektetés. Ezek is olyan területek, amiknek látjuk a növekedését és értékteremtését. Ami összességében elmondható, hogy azért az utóbbi egy évben, 2024-ben, mind globálisan, mind Magyarországon, mind pedig a saját befektetéseinkben a mesterséges intelligenciának van nagyon nagy szerepe. Globálisan is közel 40%-a a befektetéseknek olyan cégekhez került, ahol a mesterséges intelligencia egy fontos összetevője annak a cégnek, vagy annak a terméknek, egy szolgáltatásnak, és ugyanezt a számot látjuk, mint Magyarországon, mint a saját portfólióban. Azaz most olyan cégekbe fektetnek szívesen befektetők, akik már látják azt, hogy lehet a mesterséges intelligenciát arra használni, hogy egy-egy iparágban valahogy értéket teremtsenek, jobb szolgáltatást, vagy jobb hatékonyságot érjenek el.
Erre az évre milyen célkitűzéseik vannak, akár árbevétel növekedés, akár nyereségesség tekintetében, és kell-e esetleg ehhez tőke bevonás?
Tőzsdei cégként nagyon konkrét terveket nem tudok megfogalmazni. Alapvetően mi befektetési társaságként azon vagyunk, hogy rendszeresen tőkét vonjunk be, úgyhogy most az első fél évben is fogunk egy zárt körű tőkebevonást tartani. Jellemzően magánszemélyektől szoktunk ilyenkor befektetést kapni. Amit utána ki tudunk helyezni, az a startupokba tudjuk fektetni, hogy ott gyarapodjon a pénz. Azt látjuk, hogy mind az oktatás, mind a befektetési területen még bőven van igénye a piacnak, és látjuk azt, hogy még lehet növekedni. Emellett pedig az idejében a nagy falat, aminek nekiálltunk, ez megbíztunk a legjobb nevű tanácsadókat is, akikkel együtt működünk, az a standard átsorolásnak a megvizsgálása és előkészítése. Ehhez volt szükséges az IFRS átállás is. Ez az egyik feltétele annak, hogy egy cég átsorolhasson a BÉT-nek a standard kategóriájába. Ugye most még az X-ben a kis tőzsdén vagyunk.
Ha sikerül a standardbe vagy standardba átmenni, akkor az jelenthet majd nyilvános tőkebevonást is, tehát nyilvános részvénykibocsátást?
Mindenképpen ez az egyik fontos vonzereje az átsorolásnak, hogy ugyanazt a javarészt ugyanazt a dokumentáltsági szintet, átláthatóságot igényli, mind az átsorolás, mind az IPO, úgyhogy erről most még nem tudok konkrétumot mondani, de mindenképp ez egy fontos vonzereje ennek a lépésnek.
Balogh Péterrel, a Start Holding vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2 év múlva megkezdi működését a Trieste kikötő magyar tulajdonú része, ezt ígéri a kormány. A Trend FM által megkérdezett szakember szerint nem feltétlenül jelent majd előnyt a magyar exportőröknek, ha piacra lép az Adria port. Ugyanis nem az exportőrök, hanem a 3 legnagyobb tengeri konténerszállító hajózási társaság dönti el, hogy melyik kikötőből szállít. Ezt pedig például az átrakodási díjak szintje is befolyásolja. Szalma Béla kapitánnyal Lakatos László beszélgetett.
A hírek szerint 2029-ben megkezdi működését a Trieste kikötő magyar tulajdonú része. Most már elkezdték valóban az építést is. Itt olyasmi hangzott el, hogy ettől függetlenedhet a magyar szállítmányozás, illetve ez valami plusz előnyt jelent majd a szállítmányozó cégeknek. Milyen előnyt jelent az, hogy egy magyar tulajdonú kikötőben köthetnek ki a magyar hajók? Nem is tudom, van-e egyáltalán magyar tengerjáró hajó még a tengerem?
Hát 24 magyar lobogó alatt futó tengerjáró hajónk volt, de 2002 óta egy darab sincs. Tehát ilyen szempontból nem releváns, sajnos magyar kereskedelmi flotta nincs, azt feláldozták, megszüntették, mint ahogy a magyar hajóépítést is. Ezt a 32 hektáros területet vette meg a kormány, ezt úgy hívják, hogy Adriaport, és hát nagyon úgy néz ki, hogy először ezt a koncessziót elnyerték, és utána kérdezősködtek, hogy mit lehet ezzel igazából kezdeni. Nagyon sok szempontból csak találgatni tudunk, mert igen-igen kevés információ van a birtokunkban. Amit mindenképpen meg kell állapítani, hogy Riezben a Móló Szettime, az kb. 7 kilométerre van ettől az Adriaporttól, és ugye a nem túl távolban Kóper-Riekai gyönyörű szépen fejlődik, működik. Itt egy óriási nagy verseny lesz a megbízókért, és ebben a versenyben ugye megjelenik majd negyedik szereplőként a magyar Adriaport. Az, hogy ez most magyar állami tulajdonban van, igazából semmiféle előnyt nem fog adni ezen a versenypiacon. Tudnék a magyar érdekeltségek azt fogják nézni, hogy milyen díjakat kell fizetni, és hogyha közelben x eurós átrakási díjak lesznek, akkor ez az Adriaport valószínűleg ennél nem adhat többet, különben akkor nem mennek oda. Ez az egyik. A másik, az áruallap, amit ugye még egyelőre nem látunk, hogy mire appellál a beruházás. Liner hajók döntenek. Ugye van három nagy container liner szövetség, az MSC, az Ocean Alliance, meg a Gemini, és ők hárman a teljes konténerforgalom, világforgalomról beszélek, többi 80%-át tartják a kezükben. Tehát, hogyha a három társaság közül bármelyiket meg tudjuk győzni, hogy jöjjön ebbe az új kikötőbe, mert az új kikötőt ki fogjuk kotorni, megfelelő rakparttal fogjuk ellátni, és a szerviz megfelelő lesz, akkor van egyedül esélyünk. Nem a magyar árutulajdonos, exportőr, importőr fogja eldönteni azt igazából, hogy melyik kikötőt használja, hanem ezek a nagy hajózási vállalatok. A második, amit említettem, az Ocean Alliance-nek az apró tagja, a COSCO, ami egy kínai világ legnagyobb flottája, tehát nagy valószínűséggel szükség lenne bármelyik hajóstársaságnak az egyetértésére, támogatására. Hogy ez az egyeztetés megtörtént-e, gondoltak-e erre, ezt meg nem tudom mondani.
Akkor ezek szerint az, hogy a magyar exportőr vállalatok egy magyar tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatnak majd, ez akkor semmi plusz előnyt nem jelent.
Azt le kell szögeznem, hogy ezek a működő kikötők professzionista menedzsmenttel működnek. Ez a profi társaság évtizedes tapasztalattal rendelkezik, nagyon jó kapcsolatban ezekkel az előbb említett hajós társaságokkal, illetve szövetségekkel. A mi menedzsmentünknek hát nincsen túl sok szakmai tapasztalata, de előlegezzük meg, hogy mi is fölnövünk majd a feladathoz. Óriási versenyre kell számítani, tudnék a magyar tulajdonú vagy magyar és külföldi tulajdonú vegyes vállalatok döntésében nagyon-nagyon fontos szerepe jut majd a díjnak, a fuvardíjnak. Annak is nagyon nagy szerepe jut, hogy ezek a csatornák hogy működnek. Tudnék, van még egy probléma ezekkel az adriai kikötőkkel, a szűk vasas keresztmetszet. Tehát az a forgalom, amit mi ott gondolunk, az a forgalom, az akadozik pontosan a pálya miatt. Tehát a vasúti pályákkal gondok vannak, ez egy külön történet. Most nem is arról beszélek, hogy ez az új Adriaport hogy lesz bekötve a vasúti pályába, de arra gondolok, hogy az adriai kikötők a mostani magyarországi összeköttetésben is komoly problémákkal küzdenek a szűk vasúti keresztmetszetek miatt. És ugye gondolnunk kell arra, hogy milyen áruanap legyen. Nagyon szép. Én megnéztem a fotókat, ugye ebbe volt síktároló, tank, konténerterminál, minden a világon. Nem látom még a koncepciót, de például nekem ötletem lenne, elképzelhető, hogy a megálmodók arra gondoltak, hogy az új iparág, az elektromos autó, az autógyártás, illetve az akkugyártás, az generálhat egyfajta forgalmat Kína és Magyarország között, és akkor elképzelhető, hogy ők már a BYD-val vagy az SK-vel leültek beszélni, és azt mondták, hogy uraim, akkor évente x ezer TEU forgalmat tudnánk idehozni, és ez egy újszerű forgalom lenne ebben a térségben. Tehát egy lehetőséget is fölvázolok, és ez a lehetőség például ez lenne, ez a fajta áruforgalom.
Egy ilyen kikötő mikorra tud hasznot hozni?
Nem olyan biztos, hogy ez hasznot is fog hozni. Tehát itt, hogyha hasznról beszél, akkor itt leegyszerűsítve a bevétel és a kiadás oldalnál kell egyfajta ár, és aminek egy része lesz majd a profit. Egy kikötőt azt hosszú időre terveznek. Ugye maga a koncesszió az 60 éves, Tehát ha azt mondjuk, hogy 60 év alatt kell nézni ezt az egészet, akkor meg kell kérdezni a tanulmányt készítő céget, hogy ők mit számoltak, mikortól gondolták azt, hogy ez hasznot is hoz, milyen forgalmat gondoltak. Tehát ezeket a számokat meg kéne ismernünk, hogy egyáltalán véleményt tudjunk erről mondani. Még egyszer mondom, nagyon nehéz helyzet lesz. Ugye arról nem beszélve, hogy itt legalább 200 millió eurós beruházásról van szó. Tehát itt kotorni kell, rakpartot kell építeni, rekultiválni kell, azt ugye a rekultiváció az mérhetetlenül drága történet.
Ja igen, itt egy olajterminál volt, tehát itt olajjal szennyezett talaj van, amit rendbe kéne tenni.
Így van, ennek költsége van, és az időbe kerül. Biztos ezt is megnézték, hogy ez mennyi idő alatt kell megcsinálni, hogy lehet megcsinálni, mennyibe kerül. Ez egy nagyon drága történet, tehát nagyon-nagyon sok kérdés van, és rendkívül kevés információ. Itt a probléma az, hogy itt ebből előbb csináltak politikai kérdést, és szerintem kevés szakember volt itt a döntés közelében.
Na most egyébként úgy általában a világban egy ilyen kikötő működtetése az jó üzlet? Tehát törik magukat a befektetők általában az ilyen lehetőségekért?
Hát hogyne a nagy befektetőt, igen. Azt kell tudni az előbb említett liner társaságokról, tehát konténerhajózási társaságokról, hogy roppant mód erősek tőkében és minden egyéb más szempontból is. Ők annak idején néhány évtizeddel ezelőtt csak magát a hajózást csinálták. Aztán utána a kikötőkben, lásd Pireuszi példa, vettek tulajdonrészt, szereztek tulajdont, tehát ezek a liner társaságok minél jobban meghosszabbítják a logisztikai láncot, és minél nagyobb mértékben akarják ezt kontrollálni. Tehát nem elég az, hogy Shanghai-ba berakja, eljön szépen az Adriára, itt beleszól abba, hogy a terminál hogy dolgozzon, esetleg meg is vásárolja, lásd Pireus, és utána pedig még akár saját vasúttársaságot is létrehoz annak érdekében, hogy a disztribúció mondjuk Európa vagy Közép-Európa felé menjen. Tehát ezek óriási nagy beruházások. Egy tengeri kikötőben egy ilyen beruházás az nagyon-nagyon komoly tőkét igényel, de ezeknek a társaságoknak megvan ahhoz a tudása, a tapasztalata, és főleg forgalma, hogy ezekben a dolgokban dönthetnek. Hát nem egyszer láttunk már olyat, hogy valami miatt egy nagyon nagy forgalmas kikötőből fogta magát, és az egyik nagy társaság eljött, és elhozza mondjuk a teljes kikötői forgalomnak a 20%-át. Az pedig akár földbe is döngölhet egy kikötőt. Tehát itt ők fantasztikus nagy urak, és nagyon-nagyon nehéz ebben a logisztikai láncban szerepelni, mert itt félelmetes erők dolgoznak. Tehát mondom, 80% fölött van ennek a három szövetségnek a forgalomban a szerepe. 80% fölött.
Na most, ha és amennyiben az ön által feltételezett deal, ami ugye nem tudunk róla semmit, csak ön feltételezett, hogy egy ilyennek például lenne létjogosultsága, egy ilyen üzlet hány százalékát képes produkálni egy ekkora kikötő kapacitásnak?
Nézze, hogyha azt mondom, hogy a magyar forgalom ilyen alsó hangon 400 ezer TEU, ez a buszlábas konténer, és ők mondjuk egy évvel egy nagyon-nagyon-nagyon megközelítő 100 ezer TEU-s forgalmat generálnak itt az autóiparra és az előbb említett kínai gigászokra gondolok, akkor könnyű kiszámolni, hogy akár a kikötői kapacitásnak a 30-40%-át is le tudják kötni, és mellesleg, ha ez sikerülne, feltételezem, akkor lehetne a piacon a többi résztvevővel is egyeztetni. Hát Cooperből meg Riekából kellene a többi forgalmat elcsalogatni, meg ugye a Triesti 7 kilométerrel lévő, jól bevált, jól működő termináról. Tehát ez egy óriási verseny, itt azért nem lesz egyszerű az áruallapot megteremteni.
Szalma Béla kapitánnyal Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövő.